Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Anselm Grün mondja, hogy már az egyházatyák és a filozófusok is kísérletet tettek arra, hogy az embert is három dimenzióra tagolják. Platón az embert testre, szellemre és lélekre osztja fel. Szent Ágoston értelemre, akaratra és memóriára, vagyis emlékezetre. Ezek a gondolkodók mindig párhuzamba állították az embert Istennel. Ennyiben jogos, hogy az életről beszélsz, és így kapcsolod össze Istent és az embert. Szent Ágostonnál szép képeket találunk. Az atyát a csendhez, a logoszt a szóhoz, a szentelket pedig a megértéshez hasonlítja. A csendből fakad a szó. Minden létező dolog maga is szó, és a megértés által visszatér a csendbe. A megértés az a folyamat, amelynek során annyira fülelünk egy szóra, hogy magával ragad és elvezet a forrásához. A megértés, a Szentlélek, a szó, a fiú és az ige eredete, az atya a csendből szólal meg. Olyan képek ezek, amelyek révén megsejthetjük a titkot. A dogmatika nem rögzít semmit mereven. Nem tud mindent egészen pontosan. Paradox nyelvezete megpendít valamit, amiről csak sejtelmünk lehet. Ezért beszélnek a kappadókiai atyák is a Szent Háromság körtáncáról. A körtáncot a logosz vezeti, amely a csendből bukkan fel. A tánc a Szentlélek. A Szentlélekben táncolunk vissza a forráshoz, az atyához. Elbűvölően szépnek találom ezt a képet. Anselm Grün a Szent Háromságot azzal az érvel kezdte magyarázni, hogy ha Istenről beszélünk, akkor egyúttal mindig az emberről is állítunk valamit. És felveszük ezt a fonalat. Ha emberi életünkre a hármas egyisten ismeretében tekintünk, akkor keresztény életünknek, Szent Háromságos életnek kellene lennie. Ha a Szent Háromság horizontján beszélünk az emberről, az azt jelenti, hogy emberi létünk mindhárom területét áthatja Isten. Isten nem csupán a szellemünkben, hanem a testünkben és a lelkünkben is jelen van. Ennek tükrében Isten és az ember egyaránt nyitott. Mindketten kölcsönösen egymásban vannak. Azt mondja Anselm Grün, hogy oda akartam kiukadni, hogy az ember lét egyáltalán nem működik elszigetelten. Embernek lenni mindig azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok másokkal. Egy te által leszek emberré. A te nélkül, konkrétan a szüleim nélkül, még csak a világon sem lennék. És ők sem léteznének egy te nélkül. Az én és a te, vagy a te és a te között mindig ott van egy harmadik dimenzió, a kapcsolati sík, amely a kettő közötti valódi dinamikát jelenti. Így minden kapcsolatban, de minden emberi teremtő aktusban is megtalálható ez a háromszoros dimenzió. Vagy természetesen fontos ez a kapcsolati sík, ezt Martin Buber is nyomatékosan kiemelte, a kereszténység lényege, hogy kapcsolati vallás. Az Istennel való kapcsolatról és az emberrel való kapcsolatról szól. A te-vel való személyes találkozásban, az én és a te találkozásában a szeretet is jelen van. A szeretet a Szentlélek. A többi vallás is ismeri a kapcsolatot. De azt kell mondanunk, hogy a buddhizmusban inkább az egyénre irányul a figyelem. A kapcsolatok síkja nem annyira hangsúlyos. Ez nem értékítélet. Nem azt jelenti, hogy a keresztények jobbak a kapcsolatokban. Egészen csodálatos buddhisták vannak, akik szerte ágazó kapcsolatokkal rendelkeznek, de nem ez áll a vallás fókuszában. A dogma is azt mondja, az isteni személyek csupán az egymáshoz fűződő kapcsolatokban különböznek egymástól. Isten egy, és ehhez a titokhoz hozzátartozik a kapcsolat. Legmélyebb lényege szerint Isten kapcsolat. Ez is Szent Háromság egyik lehetséges megfogalmazása. Ezt az isteni kapcsolatot fedeztük fel, azt is mondhatjuk, hogy a titok feltárta magát számunkra, hiszen minden ajándék. Kedves hallgatók, a rövid dal után megnézzük, hogy mit is jelent a halandó és az örökkévaló. Maradjanak velünk! Kedves hallgatók, következő kérdés, hogyan tudnék végre élni, avagy a halandóról és az örökkévalóról? Születésünk pillanatától halandók vagyunk. Ez azt jelenti, hogy bármit is teszünk, elkerülhetetlenül haladunk a halál felé, amely olyan határ, amire nincs befolyásunk. Szorongunk a halál miatt, mert félünk a semmitől. Látjuk, hogy akik előttünk jártak, porrá lettek, ám ennél tovább nem látunk. Ez szorongást kelt. És ezért a halálhoz is gyakran elfojtással viszonyulunk. Sokan alkalmatlan eszközökkel vívják szüntelen harcukat a halál ellen. Abban a meggyőződésben együnk és ígyunk, mert hónap úgyis meghalunk. Segít abban a hit, hogy nagyobb lelki nyugalommal viszonyuljunk a halálhoz. Nem ohósággal vagy szorongó aggodalommal, mégis elfojtás nélkül. Anselm Grün azt mondja, hogy először is a halál gondolata arra hív, hogy tudatosan éljünk, hogy átéljük a jelen pillanatot. Vannak olyan mesék, amelyekben legyőzik a halált. Azonban ez unalmassá válik, mert kiderül, hogy az életnek a halál nélkül nincs feszültsége. Mullandóságunk arra hív, hogy figyelmesen, vagy ahogy Jézus mondja, éberen éljünk. A hit segíthet, hogy megértsük, a halálban nincs semmi rossz, mert a halálommal Istenbe hullok és beteljesedem. Jung azt mondja valahol, hogy az élet közepétől kezdve csak az marad életteli, aki kész meghalni, aki képes az elengedésre. Úgy érti ezt, hogy azok, akik életük első felében vonakodnak a küzdelemtől, az életük második felében nem képesek az elengedésre. Tapasztalatom szerint nagyon sokan azért félnek a haláltól, mert nem éltek. Ha meg nem élt életet, nem lehet olyan könnyen elengedni. Aki tudatosan él, az az elengedésre is képes. A halálfélelemnek különböző aspektusai vannak. Többnyire abból fakad, hogy az ember fél a kontroll elvesztésétől. Félünk, hogy olyas valamivel kerülünk szembe, amit nem tudunk ellenőrzésünk alatt tartani. Némelyek az ismeretlentől félnek. Mi jön a halál után? Jön utána valami? Ezzel kapcsolatban a hit reményt nyújt, ahogy Jézus mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Természetesen el is bukhatunk, azonban megvan a reményünk, hogy halálunkkal Istenbe hullunk, rábízzuk magunkat és beteljesedünk. Hogy ez miként történik, nem tudjuk. Nyugodtan bízhatunk a bibliai képekben, miközben tudjuk, hogy ami rá vár ránk, az túl van mindenképpen. Hogy valójában milyen, az senki nem tudja. David Steindrast erről így fogalmaz. Talán még tágabban foghatjuk fel a halál jelenségét, ha visszatérünk az én és az önvaló közötti különbséghez. Az önvalónk nem az időben és a térben létezik, hanem a mostban tapasztaljuk, ami túl van téren és időn. Ezzel szemben az énünk az időben és a térben van. Az ember nagyságát és az ember feladatát egyaránt az adja, hogy a kettős tartományban élünk. Az én és az önvaló ugyanegyek, mégis két különböző folyamaton mennek át. Az énem számára a fogantatástól a halálig tartó élettartam olyan folyamatot jelent, amelyben fejlődés zajlik. Olyan ez, mint ahogy a magból virág, a virágból gyümölcs, és a gyümölcsből ismét mag lesz. Az önvaló esetében nem fejlődés zajlik, hanem másfajta folyamat, amelyet talán gazdagodásnak nevezünk. Véleményem szerint ez az értelme annak, amit Rilke, a költő mond emberekről, a láthatatlan méhecskéi vagyunk, és szenvedélyesen gyűjtögetjük a látható nektárját a láthatatlan nagy aranykaptárába. Az időben megélt minden örömnek és szenvedésnek az értelmét a gazdagodásban látom. Abban, hogy mindent az idő felett állónak arany méhkaptárába gyűjtünk. Mindaz az öröm és szenvedés, amelyet földi létünk során átélünk, az időn túl az önvalót gazdagítja. A Rilke által említett Doppelbereichben, hogy úgy mondjam, két lábon állunk, egyfelől énünkkel a térben és az időben, másfelől önvalónkkal a mostban, az idő feletti állandóban létezünk. Dávid Steindrász tovább azt mondja, hogy idős fejjel most abban látom a feladatomat, hogy egyre inkább az önvalomra támaszkodjam, míg az énemre inkább csak kisebb feladatokat bízzak. Amikor meghal az énem, és nincs többé itt, mint ahogy születésem előtt sem volt, akkor még mindig megmarad az önvaló, és az önvalóban megmarad az élete minden pillanata maga teljességében. Persze nem tudom ezt magam elé képzelni. Ahogy egy magzat sem tudja elképzelni, miként lehetne az anyaméhen kívül élni, vagy ahogyan egy hernyó számára is elképzelhetetlen, milyen lehet pillangóként repülni. És ez arra indít, hogy megkérdezzem, vajon van-e értelme ragaszkodnunk az egyediségünkhöz, vagy az ember egyedisége bekerül a teljes önvalóba, ahol feloldódik, mint a kakaó a tejben? Szintén David Steindrast mondja, keresztény vagyok, és ezért hiszek a test feltámadásában. Ezért fáradozom azon, hogy megértsem, mit is jelenthet a gazdagodás és az aranykaptárba való gyűjtögetés. Sok embert ismerek, akik azt mondják, hogy teljes életet élnek. És ha vége, akkor vége. Ők sem élnek rosszul, vagy neked más a tapasztalatod ezzel kapcsolatosan? Jung egyszer azt mondta, pszichológusként nem tudom megmondani, hogy van-e élet a halál után. Azonban pszichológusként ismerem a lélek bölcsességét. A lélek tudja, hogy a halállal nem ér minden véget, bárhogy is képzeljük el a folytatást. Pszichológusként azt is tudom, folytatja Anselm Grün, hogy nyugtalan és zaklatott leszek, ha a lélek bölcsesség ellenében élek. Ennyiben Jung pszichológusként úgy látja, hogy jó ebben hinnünk. Minősítenünk nem kell. Vannak olyan keresztények, akik félelemben halnak meg. És vannak, akik nagy lelki nyugalomban, mert el tudják engedni magukat, mert bíznak abban, hogy valamiképpen megmaradnak. De térjünk vissza az alapkérdéshez. A test feltámadása a személy feltámadását jelenti. A szeretetem a testemen keresztül fejeződik ki. A testem a tapasztalataim tárháza. Ami egyedileg kiérlelődik, az megtér Istenhez. Ám ugyanakkor egyé is válik Istennel. Az ember egyediségét és Istennel való egyéválását együtt kell látni. Óvakodom attól, mondja Anselm Grün, hogy azt mondjam, amit az egyik szerzetes testvérem fogalmaz meg, a lélek felolvad, mint hullám a tengerben. Tehát, hogy az én teljesen felolvad Istenben. És akkor semmi sem fontos többé. A személy megmenekül, és egyé lesz Istenben. Viszontlátásról is beszélünk, de ezt nem szabad úgy elképzelnünk, mint egy osztálytalálkozót. Ez meghaladja felfogó képességünket. A személy és az egység közt fennálló feszültség mellett azonban kitartanék. David Stein erre így válaszol. Mivel egész lényünk egy időn és téren túli te felé irányul, nem lehet másként akkor sem, amikor időnk lejár. Ez a kapcsolat megmarad. Örökérvényű, bár alig a bizonyítható, hogy mindannak, amit fizikailag átéltünk, a halálunk után is tudatában leszünk, de van egy érvem mellette, mint hogy az örök isteni valóság már most jelen van, minden gesztenyevirág megcsodált szépségében, szeretteink minden szemrebbenésében, minden alig hallható sóhajban, hogy volna hát lehetséges, hogy mindez a halállal hirtelen eltűnik. Várom tehát, hogy viszont láthassam az édesanyámat, a nagymamámat és a barátaimat, akik már meghaltak. De olyan embereket is látni szeretnék, akiket soha nem ismerhettem meg személyesen. Ami volt, mondja Thomas Eliot, és ami lehetett volna, mind ugyanarra végcélre mutat, és az mindig jelen van. Kedves hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Thank you. Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Halleluja! Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
Védelmezünk, tekints le ránk, igázz le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
Legyen most néked Krisztusunk és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
Amen.
Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam.
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
Fordulj felém és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek. Ezért félve tisztelünk téged.
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
Kezedbe ajánlom lelkemet.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltó Istenségnek.
Újjá. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.